Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanics András. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogattunk. Műsorunk első felében kiállításokat ajánlunk a figyelmükbe, és beszámolunk Eszterháza központ megalapításáról is. A folytatásban pedig a filmé lesz a főszerep. A felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs. Március 1-jével a Fertődi Eszterházi kastélyban jön létre az Eszterháza központ, amelynek tervezett kulturális és turisztikai céljai között szerepel a hercegi család kincseinek bemutatása és József Haydn zeneszerző kultuszának erősítése. A részletekről Olá András kérdezte El Simon Lászlót, az Eszterházi kastély megújulásáért felelős kormánybiztost.
Kormány döntés értelmében létrejön az Eszterháza Kulturális Kutató és Fesztivál Központ, amely a Poster Központból történő kiválással alakul meg, annak jogutódjaként, ennek a jogutódlásnak azért van értelme, mert a folyamatban lévő európai uniós pályázatok így vihetők tovább. Egy olyan jelentős kulturális központ létrehozását tervezte el a kormány, amelyik egyszerre működik múzeumként, kutatóhelyként, egyszerre lát el egy zenei központi feladatot, hiszen a Haydn hagyatékot is részben ott szeretnénk tartani, illetve Haydn kultúrát Eszterházán is építeni, hiszen Haydn a kastélyban és környezetében élt és dolgozott, és egyszerre lát el gazdasági és turisztikai feladatokat. Úgy gondoljuk, hogy Közép-Európa, sőt Európa egyik legnagyszerűbb épített örökségi emlékeként, fantasztikus adottságokkal, megfelelő logisztikai háttérrel rendelkezik a kastély, ezt mindenképpen ki kell használni, és érdemes arra is, alkalmas is arra, hogy nagyszabású fejlesztésekkel, megfelelő forrás biztosításával egy élő, izgalmas, rangos, kulturális hely alakuljon ki a jelenleg is meglevő bázisra építve.
Hogyan ütemezik előreláthatóan a központ létrehozását? Ugyebár a nyugati szárnyban korábban iskola működött, illetve a tervek szerint itt állítanák ki az Eszterházi gyűjteményanyagát, amiből több tárgy a II. Világháborús sérülései miatt nincsen szállítható állapotban.
Iparművészeti Múzeum időközben távozott főigazgatója, Takács főigazgatója mondja, mivel a dolog sokkal bonyolultabb. A lényeg az, hogy van egy fantasztikus kastély, ennek a kastélynak most is vannak működő, kiállító terei, remek műtárgyakkal. A kastélynak a felújítása folyamatban van, a nyugati szájban, mint én is említettem, kiköltözött a mezőgazdasági szakközépiskola. Ennek a felújítása is hamarosan megkezdődik. Erre a forrásunk is megvan, és alkalmas lesz minden szempontból arra, hogy az egyébként részben onnan elcipelt eszterházi kincseket visszavigyük és kiállítsuk. Erre nagyon nagy szükség van, egy komoly felrendülést hozhat a térségnek az, hogyha egy világszínvonalú kiállító térrel és egy világszínvonalú gyűjteménnyel fog gazdagodni. Az új intézmény közel 350 millió forintot fog átvenni előírásként a Foster központtól, illetve további forrásokat is kap a kormányzattól. Nyilván a saját bevétele is számíthat az intézmény, az 140 millió forint körüli összeg, és ehhez biztosítunk további 551 millió forintot, amely 551 millió forint a létszámbővítésre és eszközbeszerzésekre, bizonyos dolgi kiadásokra fordítható, és aztán az év második félében további több 100 millió forintos forrás tervezünk adni az intézménynek, annak érdekében, hogy a műtárgyakat megfelelően tudja majd bemutatni.
El Simon Lászlót, az Eszterházi kastély megújításáért felelős kormánybiztost hallották. Shirin Neshat, Amerikában élő iráni képzőművész, a nőket hazájában érő elnyomásról készített két videó munkája látható április 27-éig a Műcsarnok Mély Csarnok nevű alaksori kiállító helyén. A tárlatról Olá András kérdezte Kondor Szilágyi Máriát, a kiállítás kurátorát.
Shirin Neshat Iránban született, egy Kazvin nevű kisvárosban. 1974 óta él az Egyesült Államokban, 1983 óta New Yorkban él és dolgozik. Iráni származása meghatározza munkásságát, hiszen műveinek az a célja, hogy felhívja a figyelmet, főleg az iráni nők helyzetére, illetve azokra a társadalmi berendezkedésekre, ami az iszlám országokra és főként Iránra jellemző. Shirin Neshat egyik legnagyobb érdeme, hogy egy olyan vizuális nyelvezetet alkotott meg, amelyen az őt foglalkoztató ideák, mint például a gender, a szabadság vagy az intézményesített elnyomás olvashatóvá, illetve érthetővé válnak mind a nyugati, mind az iráni emberek, illetve hát az iszlám világ számára.
Milyen témát dolgoz föl a Mélycsarnokban most látható kiállítás?
A Mélycsarnok két termében két videóinstalláció látható, az egyik két csatornás, fekete-fehér videóinstalláció, videóinstalláció, ez azt jelenti, hogy szemben lévő projekción látható a videóinstalláció, az egyiken nők láthatóak, másikon pedig férfiak, és a két nem szerepének a különbözőségét mutatja meg ez a munka. A belső teremben pedig egy egycsatornás színes videóinstalláció látható, Zarin címmel, ezt 2005-ben készítette a művész, és ez egy olyan öt részből álló projektnek a része, amely egy-egy női karaktert mutat be, és ezekből a kis videóinstallációkból lett később 2009-ben a Nők férfiak nélkül című film, amely Sarnos Passzipúr azonos című regénye alapján készült.
Milyen események kapcsolódnak az április 27-ig látható kiállításhoz?
Több tárlatvezetésünk lesz, március 2-án egy eszmetörténész, március 30-án pedig egy szociológus tartja, illetve a záró tárlatvezetést azt én fogom tartani. Erre a záró eseményre a Zarin című film magyar főszereplő nőjét, Tóth Orsit is meghívtuk. Ezen kívül irodalmi programot fogunk tartani április 18-án, és kapcsolódik egy workshop a kiállításhoz, ez március 7-én pénteken lesz. És várjuk a múzeumban Sirin Nesatot is április 13-án, vasárnap, ekkor fogjuk bemutatni a Nők férfiak nélkül című filmet is.
Kondor Szilágyi Máriát, a műcsarnok Sirin Nesát kiállításának kurátorát hallották. Róna Jutka, Magyar cigányok, túlélők vallanak című fotóalbummal kiegészített interjúkötetének képeit tekinthetik meg az érdeklődők a mai Manóház túlélők című kiállításán március 30-áig. A roma holokausztnak emléket állító tárlatról Fehér Anna Magda kérdezte Csizek Gabriella kurátort.
Róna Jutka a maga holokausztját Hollandiában élt át gyermekként, és kötődött Magyarországhoz, ezért aztán, amikor megnyílt a budapesti holokauszt dokumentációs központ, ugye 2004-ben, akkor két évvel később, 2006-ban a roma holokausztot bemutató kiállításon járt, és ott döbbentette meg a kiállított anyag, és elhatároztam, hogy ennek utána jár, egy kicsit jobban megismeri a túlélőket, ennek az utána járásnak az eredménye. Az a kötet, ami Hollandiában megjelent, aztán később a Napvilág kiadó is kiadta magyar nyelven. A kiállítás a könyvfesztiválon, illetve külföldi helyszíneken volt bemutatva, és a hivatalos galéria életbe ezzel a mai Manóházbeli kiállítással lépett be.
A túlélőkről készült fekete-fehér képek nem csak portrék, hogyan ábrázolja a Jutka Róna a holokauszt roma túlélőit a kiállításon?
A roma holokauszt túlélőit életükben, mindennapjaikban ábrázolja és mutatja be nekünk, hiszen az is volt a célja egyébként, hogy azt a fajta életerőt és a továbbéléshez szükséges energiát megmozgató emberi arcukat mutassa meg. Magyar romákat ábrázolnak a képek, tehát minden helyszín magyarországi.
Van olyan kép, ahol talán ember se látható, hogyan közelítette meg ezt a témát, vagy a magyar romák helyzetét.
Két típusú fotográfiát állítottunk ki, az egyik a teljesen személyes és családi környezetben, a saját élettérben való fényképezés volt, és a másik típusú felvétel az pedig a tájakba mutatja meg a történeteket, épületekben, épületek részleteiben lehet fellelni a láthatatlan történetet.
Ezek a képek, beszélgetések kiegészítései, az írott anyag valamilyen formában megjelenik-e a kiállításon?
Az írott anyag a kötetben olvasható, tehát a kiállítás részét képezi külön, ezt így nem helyeztük a falra, mert ahhoz hosszúak a szövegek. Ugye ő fotográfus volt, tehát nyilvánvaló volt, hogy neki nagyon fontos ebben a munkában a képi megjelenítés, a dokumentumfotó készítése, de nyilvánvalóan a kötetben szereplő interjúk, beszélgetések máshogyan, illetve részletesebben megrajzolják azokat a sorsokat, amelyeknek az arcai a képeken láthatók.
Csizek Gabriella kurátort hallották. Kötésben címmel Molnár Ágnes Éva fotóművész két új munkáját mutatja be a Kapa Kortárs Fotográfiai Központ. A címadó sorozatról és a további részletekről Olá András kérdezte Molnár Ágnes Évát.
Ez a sorozatom már több éve tart. Ezek berendezett fotók olyan módon, ami egy bizonyos akciónak egy rögzített képét mutatja be. Általában gender és társadalmi nemi szerepek témakörben szoktam dolgozni. Ebben a sorozatomban a család, illetve a család fogalmának mai sokrétű definíciója, illetve az együttélési formák rendkívül széles ma megfigyelhető skáláját szerettem volna bemutatni. Egyfajta kötöttségben vannak az egyének, sokszor önként alávetett, sokszor pedig kényszerbe, de ezek nem csak kötöttségek, hanem kötődések is, tehát pozitív érzelmi dolgok is.
Másik sorozat a Tribute tisztelet, vagyis tiszteletadás címet viseli, amely három női aktivista csoport tevékenységét mutatja be. Melyek ezek, és miért kívánt foglalkozni az ő munkásságukkal?
A doktori tanulmányaim során kezdtem el velük foglalkozni. Sokszor gondolhatjuk azt, hogy a feminizmus egy történelmi jelenség, ami ma már nem aktuális, a téved. Ennek bizonyítéka is az, hogy ma is léteznek feminista aktivista csoportok. Ilyenek például az Buszi Rájut nevű punk zenekar, akik rikító színű símaszkokat viselnek a valódi identitásuk eltakarására, és akciókat és performanszokat szoktak produkálni különböző váratlan helyeken, tehát ezek gerilla akciók tulajdonképpen. A másik csoport az a Gerilla Girls, ők 1985-ben jöttek létre, ők is ugyanúgy, ahogy a Buszi Rájut anonimitásba vonulnak, ők halott művésznők neveit viselik, illetve amikor publikusan megjelennek, olyankor gorilla maszkokat viselnek. És a harmadik csoport, akikkel foglalkozom, ők a Gulabi Gang, azt jelenti magyarul, hogy rózsaszín csoport. Ők egy indiai közel 20 000 főt számláló mozgalom, a nevükből is fakad, hogy rózsaszín szárikba járnak. Három csoport közül ők leginkább radikálisnak nevezhetők, ugyanis olykor saját törvényeik alapján fizikai erőszakot is alkalmaznak, amennyiben szükséges. Mindhárom csoport amellett, hogy a nemi egyenlőségért küzd, más társadalmi célkitűzéseik is vannak, és mindegyik csoportnak egy-egy ikonikus képét felhasználtam a képeimben. Ezekben a fotókban megjelenek én is, tehát egyfajta azonosulási vágy gesztusával rovom le előttük a tiszteletemet.
Molnár Ágnes Éva fotóművészt hallották.
Kulturális hírek az Inforádióban.